Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 164-es számú dicséretünknek az első versét. A 164. dicséretnek az első verse így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Isten tiszteletünket énekléssel folytatjuk. A 226. dicséretet fogjuk végig énekelni. 4 verse van a 226. dicséretnek, és az éneklés közben szeretettel ajánlom mindenkinek, aki még nem kezdte el a konfirmációs képzést, a gyermekisten tiszteletet. Bozsóki Zoltán testvérünk fogja összegyűjteni a kisebbeket. A legkisebbekkel a szülők is mehetnek segíteni őket, ha szükséges, amíg meg nem ismerik, tehát szeretettel ajánljuk. A gyermekistentisztelet, a gyermekfoglalkozás a gyülekezeti teremben, a templomtér alatti gyülekezeti termekben lesz. A 226. dicséret így kezdődik: Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom.
Szeretett testvéreim, a helyünkön maradva hallgassuk meg a Heidelbergi KT mai napra szóló kérdéseit és feleleteit.
21. úrnapja. 54. kérdés. Mit hiszel az egyetemes keresztény anyaszentátyházról? Hiszem, hogy az Isten fia a világ kezdetétől a világ végezetéig az egész emberi nemzetségből, szent lelke és igéje által örök életre kiválasztott gyülekezetet gyűjt magának, azt oltalmazza és megtartja. Hiszem, hogy ennek a gyülekezetnek én is élő tagja vagyok, és örökre az is maradok. 55. kérdés. Mit értesz a szentek közösségén? Először azt, hogy a hívők együtt és egyenként is tagjai az Úr Krisztusnak, és részesei minden javának és ajándékainak. Másodszor, mindenki tekintse kötelességének, hogy ajándékaival a többi tag javára és üdvösségére készséggel és örömmel szolgáljon. 56. kérdés. Mit hiszel a bűnök bocsánatáról? Hiszem, hogy Isten Krisztus elégtételéért soha többé meg nem emlékezik sem bűneimről, sem bűnös természetemről, amelyek ellen egész életemben harcolnom kell, hanem kegyelméből Krisztus igazságával megajándékoz engem, hogy soha többé ítéletre ne jussak.
Köszönjük szépen! Jöjjetek testvéreim, hallgassuk meg a mai igét, amelyik így szól hozzánk. A Zsoltárok könyvében a 96. Zsoltárnak az első 10 versszakát, amely így hangzik. Énekeljetek az Úrnak új éneket! Énekelj az Úrnak, te egész föld! Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét! Hirdessétek napról napra az ő szabadítását! Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csodadolgait! Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett, mert a nemzeteknek minden Istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet, áldjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben. Rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon. Ő ítéli meg a népeket igazsággal. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Urunk, mennyei édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked a mai reggelt. Légy áldott az éjszaka nyugalmáért, az elmúlt hét áldásaiért és próbáiért egyaránt. Köszönjünk hívó szavadat és áldunk érte, hogy úgy mindig vársz minket, újra és újra, hogy igéd áldásaiban részesíts minket. Nyisd ki a mi szíveinket, lelkeinket, hogy befogadjuk a te tanításodat, útmutatásodat. Szent lelked erejével légy itt közöttünk. Légy áldott ezért a gyermekért, akit most kereszteltünk, és áld meg az ő családját. És légy áldott ezen mai napi ünnepünkért, a Magyar Református Egység napjáért. Kérünk téged, a Jézus Krisztus érdeméért hallgass meg minket. Amen. Szeretett testvéreim, az ige hirdetésre készülve énekeljük el a 464. dicséret első és második verszakait, amelyik így kezdődik, Jöjj Királyom Jézusom!
Thank you.
Szeretett testvéreim, az az ige, amelynek alapján bizonságot szeretnék tenni előttetek, írva található, ahogy a Bibliaolvasó kalauzunk vezet minket, a mai ige Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelében, a 14. fejezetben az 5-től a 12-ig tartó verszakokban. Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelében a 14. fejezetben az 5-től a 12-ig tartó verszakokban, amely így hangzik. Emez az egyik napot különbnek tartja a másiknál, amaz pedig minden napot egyformának tart. Ki a maga értelme felől legyen meggyőződve. Aki ügyel a napra, az Úrért ügyel, és aki nem ügyel a napra, az Úrért nem ügyel. Aki eszik, az Úrért eszik, mert hálákat ad az Istennek, és aki nem eszik, az Úrért nem eszik, és hálákat ad az Istennek. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának, mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár halljunk, az Úréi vagyunk. Mert azért halt meg és támadott fel, és elevenedett meg Krisztus, hogy mind holtakon, mind élőkön uralkodjék. Te pedig miért kárhoztatod a te atyád fiát? Avagy te is miért veted meg a te atyád fiát? Hiszen mindnyájan odaállunk majd a Krisztus ítélőszéke elé. Mert megvan írva, élek én, mond az Úr, mert nékem hajol meg minden térd, és minden nyelv Istent magasztalja. Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek. Szeretett testvéreim, ez az ige, amit a Róvai levélből felolvastam, ezt Pál apostol írta a rómabeliekhez írt gyülekeznek, ez az a gyülekezet, amit nem ő hozott létre, az összes többi kis-ázsiait igen, de ezt a római gyülekezetet nem. A római gyülekezet, mint az akkori világbirodalom fővárosa volt Róma, tehát mindenhonnan kerültek oda emberek. És tulajdonképpen ezt a gyülekezetet az élet hozta létre. És mint ilyen gyülekezet, tehát minden a legkülönfélébb emberek váltak keresztényé, és tagolódtak be ebbe a gyülekezetbe. Ahogy itt fel is olvastam, és hallhattuk, ahogy az írás szól róla, konfliktusok alakultak ki a keresztények között. Egyébként a római levelet sokáig az első rendszeres keresztény teológiának tartották. De vehetjük az egész levelet, ha átolvassuk részletesen, egy nagy igehirdetésnek, amelyben Pál apostol atyai szeretettel tanítja és inti a gyülekezetet, hogy hogyan viselkedjenek egymással a keresztény életre és a kereszténység lényegére. Tehát ebből az igéből, amit felolvastam, érezhető, hogy meghasonlás történt a gyülekezeti tagok között. Hétköznapiak tűnő dolgok miatt két tábor alakult ki, egy radikálisabb és egy gyengébb. Milyen ismerős jelenség. És nyilván mind a kettő úgy érezte, hogy nekik van igazuk. Ez abból adódott, hogy a gyülekezet zsidó származású keresztény tagjai és a pogány keresztények között komoly konfliktusok alakultak ki az evésben, ivásban és a napok megtartásában. Ugye a zsidó keresztények, a zsidó mészárosok, a zsidó keresztényeknek nem adtak a rituális húsvágásból. És akkor ők úgy döntöttek, hogy inkább nem esznek húst. A pogány keresztények is ragaszkodtak valamilyen módon az ő hagyományaikhoz. Tulajdonképpen ez volt a legnagyobb probléma ebben a gyülekezetben, sokfélék voltak, mindegyik hozta a maga örökségét, hagyományát, és nem tudtak eligazodni, hogy mi is legyen tulajdonképpen a jó. Tehát evésben, ivásban és a napok tartásában. Ugyanis Pál apostol tartotta a szombatot, de egyre általánosabb lett, hogy a szombat helyett a hét első napját tartották meg. Tehát itt ezek a problémák voltak a leglényegesebbek. Pál apostol atyai gyengétségre és megértésre intette őket, hogy az erősebbek, a radikálisabbak fogadják el a gyengébbeket. Nem az a fontos, hogy ki mit eszik, ki mit iszik, hanem az, hogy hitből legyen. Krisztusért legyen, aki meghalt és feltámadt értünk. És ezzel teljesen új értelmet nyert minden. Minden hitből és Krisztusért történjen. Mert ha ez megvan, a többi mellékes. Nyilván nem volt ez könnyű helyzet, hiszen más gondoltak és más tartottak fontosnak a zsidó keresztények, és egészen mást a pogány keresztények. Ezért intette őket Pál nyugalomra és egymás iránti tiszteletre, hogy egyikük sem ítélheti meg a másikat, mert az ítélet kizárólag Isten kezében van. Számára egyenlőek vagyunk, mint teremtmények. A különbség a kiválasztásban van, mert a választottak az övéi. A Máté evangéliumában így ezt mondja Jézus, ne ítélj, hogy ne ítéltessél. Emberi kedves bűneink közé tartozik, amit sokszor nem is gondolunk bűnnek, hogy foglalkozunk egymás problémáival. Könnyen ítélgetjük meg egymást. Ez ilyen, ez olyan. És arról feledkezünk el leginkább, hogy mindig azt vesszük észre a másikban legelőször, ami bennünk is megvan. Illetve a saját bűneinket elnézzük, takargatjuk, a másikét meg szépen kirakjuk. Tehát, ahogy a Szentírás is mondja, a másikban a szálkát, a magáéban a gerendát észreveszi. Szeretünk egymás problémáival foglalkozni, és egymás gondaival megítélni, pedig azt gondolom, mindannyiunknak megvan a maga baja. És csak az a helyzet, hogy amíg a másik problémáival foglalkozunk, addig elfelejthetjük a magunkét. Az Úr is figyelmeztet minket, és Pál apostol is. Ne ítélj, hogy ne ítéltessél, hiszen, ahogy az ige is szól hozzánk, mindenki, kiki, majd magáért felel ítéletkor. Különbözőek vagyunk. Másképp látunk, másképp gondolunk dolgokat. De bármit is teszünk, vagy gondolunk, a fontos az, hogy hitből legyen. Jézusért legyen, és az ő dicsőségéért legyen. A bűn mindig az, ami nem hitből történik, nem a Jézus iránti szeretetből történik. A hetedik versszakban így szól hozzánk az ige, mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Ez az az ige, amely az ősi református hitvallásunk a heidelbergi káti első kérdése, ami ezt írja, ezt kérdezi, minéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Az, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, s engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy mennyei atyámnak akarata nélkül egy hajszál se eshetik le a fejemről. Sőt, inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon, ezért Szent Lelke által is engem az örök élet felől biztosít, és szív szerint készé, és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Nagyon megszívlelendő, és igaz, amit felolvastam. De az sajnos, azt gondolom, ezzel is úgy vagyunk, mint a mi atyánkkal. Elmondjuk, csak nem gondoljuk át, hogy mit is mondunk. Mert ha ezeket a szavakat, ezeket a gondolatokat, mondatokat megszívlelnénk, valószínűleg egészen másképp éreznénk, és viselkednénk, és tennénk egymással szemben. Az ember ösztönösen vágyik az új dolgokra, a változásra. Nagyon szeretjük átalakítani az otthonainkat, lakásfelújításba vágunk bele, A hosszú tél után különösen örülünk annak, ha valami változást vihetünk az életünkben. Emlékszem, mennyire örültek a gyerekeim, amikor kicsik voltak, ha kaptak egy új ruhát, vagy egy új cipőt. Most már semminek sem örülnek, mert mindenből túl sok van. Az újdonság ereje mindig rabul ejti az embert. Nem is beszélve az új élet lehetőségéről. Amikor nyugdíjba készülődtem, tervezgettem, hogy mennyi mindenre lesz időm. Lesz időm írni, olvashatok, sőt még elolvasom a régi nagy könyveket is, amik olyan nagy élményt jelentettek a számomra. A vége az lett, hogy semmire sincs időm. És örülök, ha adódik egy héten egy fél napom, amikor nyugodtan olvashatok. Tervezünk, ha majd ezen vagy azon túljutunk, ezt vagy azt a feladatot megcsináljuk, túl leszünk rajta, akkor minden másképp lesz. Dédelgetjük az álmainkat, és nagyjából minden marad a régiben. Játszunk a szavakkal, próbálkozunk az életünk különböző területein nyitni, de megújulni, újjá lenni képtelenek vagyunk. Isten, ami mennyei atyánk is gyakran használja az új szót a kijelentéseiben, és a zsoltárokban is találkozunk az új szóval. Ez volt a lekcióban, a 96. zsoltárban. Énekeljetek új éneket az Úrnak. De ha az Úr mondja valamire azt, hogy új, az egészen biztos, hogy úgy is van. Az valóban új. Krisztusban új teremtést kaptunk. A régi elmúlt, és újjá lett minden. Általa, Jézus Krisztus által új teremtést nyert az ember. Az életben természetesen vannak változások. Itt most nem arról van szó, hogy a nagyanyáink mángorlófával mostak, mi pedig már mosógéppel, ha bár ki tudja, mit hoz a jövő, ahogy halad, lehet, hogy még elő kell venni a régi jó mángorlófát, hanem arról, hogy Jézus teljesen újat hozott ebbe a földi világba. Először is a szeretet törvényét, a megértést, a megbocsátást, a békességet. Amikor feltámadása után találkozott a tanítványaival, így köszöntötte őket: békesség nektek. És ez háromszor megismétlődött, amikor újra és újra találkozott velük. És minket is így köszönt: békesség nektek. Mert tudja, hogy ez a legfontosabb dolog az emberi életben, a békesség. Békesség nektek, a bosszúállás helyett bocsánatot, a büntetés, szeretetlenség helyett szeretetet. Annyira új dolgokat hozott ebbe a földi világba, hogy nem értették. Nem is fogadták el, hanem inkább megölték. És akkor derült ki, hogy vele szemben az emberi gonoszság tehetetlen. Ő Úr a gonoszság és a halál felett, és mint az örök élet fejedelme uralkodik a világ felett. Aki Jézussal találkozott, vagy találkozik, kapcsolatba kerül vele, ott mindig valami egészen új dolog születik, egészen új dolog történik. Nagyon sok történetet ismerek, ami a Jézussal való találkozásról szól. De a leghitelesebb maga Pál apostol, aki ezt a levelet írta. Írt többet is, de most pont erről a mairól beszélünk, a római levélről. A keresztény üldöző farizeusból Krisztus apostola lett. Az egész élete átalakult, az egész élete megváltozott, és felajánlotta az Úrnak. Megtörtént az a bizonyos pálfordulás. Ez történik a mi életünkben is, ha találkozunk Jézussal. Mert aki vele találkozik, új szívet, új látást kap. Krisztusi látást, egy szóval teljesen új életet nyer. Erről szól az ige, mert ebben az új életben már nem magunknak élünk, hanem az Úrnak. Az újjászületett ember Krisztusban van. Új teremtés Jézus Krisztus által. Ez olyan csoda, mint a világ teremtése. Ha virágot szedünk, és eltelik egy kis idő, amíg a virág vízbe kerül, lankadni kezd. De amint vázába tesszük, újjáéled. Magába szívja az éltető vizet, és a kis lankadt növény újjászületik. Így születik újjá a mi életünk is, ha találkozunk az élő vízzel. Kedves testvérek, az egész emberi élet tele van kísértésekkel, kudarcokkal, bukásokkal, bűnök sorozatával, amelyek eltávolítanak minket Istentől. Az ember képtelen a bűntelen életre. Képtelenek vagyunk megfelelni az isteni elvárásnak. Képtelenek vagyunk betartani a parancsolatokat. De Jézus azért jött, hogy magára vegye a mi bűneinket. És meghalva értünk a keresztfán, Isten Jézusnak ezért az áldozatáért megbocsátotta a bűneinket. És minket, akik hiába törekedtünk, törekszünk a jóra, újra és újra bűnbeesünk, megalkuszunk a rosszal, akik nem tudunk leszámolni a bűnös természetünkkel, Krisztussal, Krisztusért kegyelmébe fogadott. Ami mennyei atyánk, Krisztusért a kegyelmébe fogadott. Pál apostol azt írja a korintusi levélben, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámadt. Vagyis, ahogy a mai igénk írja, senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának, hanem az Úrnak, Krisztusnak. És ha elfogadjuk Isten kegyelmes szeretetét, azért, amit Jézusban értünk tett, ha őt igazán szeretjük, amint kéri, szeresd az atyát, minden rendben van. Akkor ebben a fejboldult, magából kifordult világban is felszabadultan élhetünk, mert neki élünk, és neki halunk. Jézus, ami megváltónk, megváltott minket, meghalt értünk. Aki ebben a földi világban megismertett minket, már itt ezen a földön, a mennyek országával. Jézus feltámadása a felismerés pillanata, mert bepillantást nyerünk az örökké valóságba. Mária Magdolna a halott mestert kereste, és az élő Istennel találkozott. Tamás, mielőtt megérintette volna Jézus sebeit, urának nevezte. Jánosnak elég volt a halotti lepel látványa a Tibériás taván, amikor haláztak, hogy higgyen, és így szólt a többieknek, az Úr az. És Péter is Úrnak szólította Jézust, elismerve, Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. A felismerés fantasztikus ajándék. A felismerés, hogy élő Urunk van, és akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. Ezt felismerve, elfogadva Isten bűnbocsátó kegyelmét, viszont folyamatosan meg kell kérdeznünk, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Tőle megtudjuk, hogy kell élnünk, és mit kell tennünk. Tartsd meg Isten parancsolatait. Tedd magadévá a szeretet kettős nagy parancsát. Hallgasd az igét, olvasd a Bibliát, a napi igét, mert tudjuk, hogy a hit hallásból van. Bizonyára igyekszünk is betartani, de néha hiba csúszik a tervezésbe. Újra tervezés történik. Talán az sem sikerül. Vagy talán elfelejtünk kérdezni. Elfelejtjük megkérdezni, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Mint Dávid, amikor pontosan tudta, hogy nem azt a választ fogja kapni, amit hallani szeretne. Mert a bűnös ember sajnos bűnös marad, akkor is, ha az Isten bűnbocsátó és szerető Isten marad. Miért esünk újra a bűnök csapdájába? Emberi elhatározásból, akaratból ezt nem lehet elkerülni, mert a sötétség erői is működnek, nekünk pedig nincs elég hitünk. A bűn mindig az, ami nem hitből van. A bűn mindig az, ami a Jézusban való hit nélkül történik. Mert mint Isten gyermekei, igyekszünk az ő akarata szerint élni, akaratának megfelelni, amibe időnként hiba csúszik, de ő látja a mi igyekezetünket, és látja a szeretetünket is. Péter háromszor tagadta meg őt, de Jézus ennek ellenére pontosan tudta, hogy Péter mennyire szereti őt, és mennyi mindent képes feláldozni érte. Rá is bízta a földi nyájat. Rólunk is tud mindent. Ismeri a gyengéinket, a botlásainkat, de azt is tudja, hogy milyen a mi szeretetünk, milyen a szeretetünk vele szemben. Testvéreim, olvastuk, ahogy hallottuk az igében, ha elvégezzük a földi küldetésünket, és visszatérünk az Atyához, ahol színről színre látunk, majd azt gondolom, ott értjük meg igazán, mennyi mindent rontottunk el, mennyi mindent láttunk rosszul. De ha Krisztus iránti szeretetből tettük, akkor mégis mindennek ellenére megbocsátható. Mert amit Jézus iránti igaz szeretetből teszünk, az az ő szemében igaz, jó és értékes. Ha a cselekedeteink Isten iránti, Krisztus iránti szeretetből történnek, ha hibázunk is, az Úr ismeri szívünk érzéseit és a gondolatainkat. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ne vegyük komolyan és az Úr igéjét, törvényeit, hiszen ezeket azért kaptuk, hogy eligazodjunk ebben a földi világban. Jézus arra hív mindannyiunkat. Ne azért bocsáss meg az ellenségednek, mert így viselkedik egy hívő ember, hanem értem bocsáss meg, értem tedd meg. Értem tégy jót azzal, aki rászorul. Segíts azon, akin segíteni tudsz. Értem őrizd meg a gondolataidat és a szavaid tisztaságát. Értem tedd meg, mert az enyém vagy. Megváltottalak a vérem által. Azt mondja az ige, minden dolgotok szeretetben menjen végbe, mert a szeretet a törvény betöltése, a szeretet maga a tökéletesség. Az Atya Jézusért, az ő áldozatáért mindent megbocsátott, visszafogadott minket kegyelmébe, az ő gyermekei, kiválasztottai, jobban mondva, vére által a tulajdonai lettünk. A 9. versszakban ezt olvassuk. Mert azért halt meg és támadott fel, és elevenedett meg Krisztus, hogy mind holtakon, mind élőkön uralkodjék. Ha Krisztus tanítványai vagyunk, ha az ő tanítványa vagyok, akkor engedelmeskedem neki, és vele együtt élek. Ha pedig vele élek, tőle kapom az éltető energiát. Ha vele élek, nem én adom az életemet, hanem tőle kapom azt. Mert élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, ahogy ezt Pál apostol csodálatosan megfogalmazta. Tehát már nem a magamé vagyok, hanem az övé, mert az élete árán vett meg. Minden belőle indul, és hozzátér vissza. Mindent ő ad, és én neki adhatok át mindent. Nélküle minden lépés értelmetlen, de vele a legnehezebb út is járhatóvá válik. Kedves testvérek, ahogy már elhangzott a keresztelési beszédben, a feltámadás, a mennybe menetel és a pünkös közötti időszakot éljük. Krisztus a feltámadása után még 40 napig volt itt a Földön. Jövő csütörtökön lesz ennek a napja, és átadta nekik az utolsó kívánságait, tanításait, parancsolatait. Többször találkozott a tanítványaival. Az egyik ilyen parancsolata, illetve tanítása, kérése, lesztek nékem tanúim, a Földnek végső határáig. A másik pedig, ami már elhangzott, a keresztelés ige. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. Tehát, hogy is van ez? Mint az övéi, tanúk, tanítványok és tanítók vagyunk. Nagyon nagy felelősség. Kereszténynek lenni, Jézushoz tartozni a legnagyobb ajándék, de az egyik legnagyobb felelősség is. Tanúnak lenni, érte folyamatosan bizonyságot tenni, és továbbadni mindazt, amit tőle kaptunk, erősíteni a gyengéket, a hitben bizonytalanokat, ítélkezés nélkül, szeretetben, egymást hordozva. Jézus azt mondta Betániában az őt méregdrága nárdusolajjal bekenő asszonyról, és megfették ezért a többiek, a tanítványok is, így védte őt meg, ő, ami tőle telt, azt tevé. Ez legyen a mi mottunk. Ez legyen a mi keresztény életünknek és életvitelünknek a mottója. Tegyük azt, ami tőlünk tellik. A szolgálatunknak és az egész életünknek, mint tanítványai, ne a világnak akarjunk megfelelni, hanem egyedül neki, Jézusnak, a megváltónknak, az ő dicsőségére cselekedni, gondolkodni, érezni, szem előtt tartva, hogy a másik, a fele barátom, ha nem is úgy látja a dolgokat, ha nem is úgy él, ahogy az nekem tetszene, de az Úrnak ő még lehet ugyanolyan kedves tanítványa, mint én vagyok. Ahogy az igében olvastuk és hallottuk, Isten ítélőszéke előtt egyszer meg kell állnunk. Vagyis a saját magunknak kell felelnünk, saját magunkért, földi életünk tetteiért, Krisztushoz való hűségünkről vagy hűtlenségünkről számot kell majd adnunk. Engedelmesek voltunk vele szemben, vagy engedetlenek. Vele éltünk, az ő törvényei szerint, vagy hagytuk, hogy elsodródjunk. Átléptük-e az ő jogkörét, ítélkezve voltunk egymással szemben, vagy megbocsátó szeretettel éltünk egymással? Milyen magatartással éltünk? Hogy hordoztuk egymást, mint az ő tanítványai, gyermekei egymás szeretetben? Egy zenei hasonlattal szeretnék élni. A dob ne legyen hegedű, és a klarinét ne akarjon hárfa lenni. De mindegyik hangszer az alaphangra hangolódjék. Egy karmesterre figyeljen, és egy zenekarrá legyen, hogy a nagy dirigens vezénylete alatt, mert így lesz szép és teljes a nagy szimfónia. Ehhez adjon nekünk a mennyei Atyánk és Krisztusunk igaz hitet, szeretetet, alázatos lelkületet, hogy Isten megbocsátó kegyelmeiben, Jézus szeretetének áldásaiban kiválasztottakhoz méltóan éljünk. A Szentlélek vezetése által, hogy meg tudjunk majd állni az ítélőszék előtt, és számot adhassunk arról, miként sáfárkodtunk az ő talentumaival, ajándékaival és áldásaival, amikkel felruházott minket ebben a földi életben. Amen. Testvéreim, válaszoljunk az Úr igéjére az előbb elkezdett dicsérettel, a 474. dicséret 3. és 4. versszakaival. Csendesedjünk el, és vigyük kéréseinket az Úr elé. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk együtt is. Urunk, mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel köszönjük igei intermedet, hogy ne ítélkezzünk egymás felett, mert az ítélet egyedül a tiéd, és egyszer mindannyian megállunk előtted. Áldott légy a te szent fiadért, akit elküldtél értünk, hogy élhessünk általa, és benne örök életet nyerjünk. Légy áldott kegyelmes szeretetedért. Várjuk a pünkösdi csodát, a te szent lelked kitöltetését. Légy áldott, édesatyánk, hogy egyházadba, gyülekezetekbe gyűjtöttél minket, választottaidat, hogy együtt, egymás hitét erősítve dicsőíthessünk téged. És eléd hozom, édesatyánk, a mi gyülekezetünk életét, adj nekünk megújulást mindannyiunknak, és kérünk betegeinkért, elsősorban a lelkész testvéremért, Deák Zoltánért, aki holnap egy műtéti beavatkozáson esik át. Erősítsd őt, gyógyítsd, ő a te hűszolgád, kérünk, hogy még itt lehessen közöttünk sokáig. És kérünk téged a többi betegekért is, akik súlyosabb és nehezebb problémákkal küzdenek. Gyógyítsd az ő betegségeiket, lelkeiket. Állj melléjük, enyhítsd a szenvedéseiket. Könyörülj rajtuk. És eléd hozom a gyászolókat is, akik elvesztették szeretteiket. Te adj nekik vigasztalást, erősítsd őket abban, hogy mind életünkben, mind halálunkban a tiéd vagyunk. Eléd hozom a mi kapcsolatainkat, életünk problémáit, gondjait. Adj igaz, őszinte megbocsátást, hogy szeretetben tudjuk egymást elhordozni. Áld meg, édesatyánk, a Református Egység napjának alkalmait, ünnepeit. Légy velünk ünnepeinkben és hétköznapjainkban egyaránt. És eléd hozom a háborúban szenvedőket, a háború elől menekülőket. Könyörülj rajtuk. Te így köszöntöttél minket, békesség nektek. Teremts békességet ebben a békétlen világban. És eléd hozom a kárpátaljai magyarok helyzetét is, édesatyánk. A gyűlölet és a háborúság helyett találjanak megértést. Az egymással szemben állóknak adjál bölcsességet. És kérlek téged nemzetünkért, nemzetünk vezetőiért is. Te vezesd, légy ott mellettük, és te vezesd őket. A döntéseiknél adj nekik világos látást. Könyörülj, édesatyánk, ezen a beteg világon. Irgalmazz nekünk, a te szent fiadért, a Jézus Krisztus érdeméért hallgass meg minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Megemlítem előttetek az adakozást, helyeteket foglaljátok el, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. és a hirdetéseket szeretném elmondani. Elsősorban a mai vasárnap a Magyar Református Egység napja. Krisztus a jövő, együtt követjük őt. Így hangzott 2009. május 22-én rendezett egységnap jelmondata. Aznap mondták ki a Kárpát-medencei Magyar Református Részegyházak alkotmányjogi egységét. Talán nem mindenki tudja, hogy egyházunk országonként szerveződik, így nincs egyetlen központja és egyetlen világvezetője sem, mint a római katolikus testvéreknek. Ennek megfelelően a magyar reformátusok Trianon után az utódállamokban saját országos szervezetet hoztak létre, melyek sokáig egymás mellett működtek. A határon túl is, és a diaszpórákban élő magyar reformátusok gyülekezetében létrehozták ezt az összefogást és az összetartozás napját. Azóta a reformátusok évről évre megünnepelik az összetartozásunkat. Idén ezt az erdélyi testvérek szervezték meg, az Erdélyi Református Egyházkerület. Talán láttunk a híradásokban erről a híradóban, hogy idén az Erdélyben Gyulafehérvárot és Nagyenyeden voltak a megemlékezések, ahol a magyar államfő is részt vett. És most szeretném felkérni a Líviát, Fekete Líviát, hogy olvassa fel azokat a gyülekezeteket, akik, ahogy meghirdettük, a gyülekezeti tagokhoz valamilyen módon kapcsolódtak. Vagy gyerekkorból, vagy mostani kapcsolódások vannak a nyár ideje alatt, ahol töltik a szabadidőt.
Budapest Békás Megyeri Református Egyházközség, Budapest Pasaréti Református Egyházközség, Budapest Pozsonyi Úti Református Egyházközség, Siófoki Református Egyházközség, Nagykanizsai Református Egyházközség, Miskolc-Tapolcai Református Egyházközség, Újfehértói Református Gyülekezet, Karcagi Református Gyülekezet, Kunmadarasi Református Gyülekezet, Székesfehérvár, Szabadszállás, Nagykőrös, Kalocsa, Budahegyvidék, Pasarét, Kiskunhalas, Budapest 20. kerület Pesterzsébeti gyülekezet, Csillaghegy, Magyar Almás, Őrbottyán, Őrszent Miklós. Ordas, Kecskemét, Tiszabezdéd, Mezőtúr Újváros, Bolhás, Alsó-Segesd, Inke, Nemesdéd, München, Németország, Magyaritta B, Délvidék, Somogyszob, Budapest, Szabadságtér, Keszthely, Zalaszentgrót, Nyírmihályi, Szakoly, Sóstó, Maksa, Alsó, Csernátony, Erdély háromszék, Moha, Fejér megye, Lácacséke, Réte, Dombóvár, Csetény, Vilonya, Kálvin tér, Budapest, Szilágyi Dezső tér, Magyaró, Erdély, Felső Marosmente, Ete, Református Egyházközség, Kossuth utca, Nagyváradtéri Református Gyülekezet, Komádi Református Gyülekezet, Berettyó Újfalusi Református Gyülekezet, Klauzáltéri Gyülekezet, Gyulai Pál utcai gyülekezet, Bátyúi Református Gyülekezet, Kárpátalja, Kisvárda Református Gyülekezet, Mándok, Rákoshegyi Református Gyülekezet, Marosvásárhelyi Alsóvárosi Református Egyházkerület, Felvidék, Felvidék Kárpátalja, Erdélyi Délvidék Gyülekezetei, Tázlár Református Egyházközség, Szent Gáli Egyházkerület, Veszprémi Egyházmegye.
Köszönjük szépen! Nem számoltam, de hála Istennek ez elég széleskörű kapcsolódás jelent, és Isten gazdag áldását kérjük ezekre a gyülekezetekre, a gyülekezetek életére, szolgálataikra, Az Úristen legyen velünk, és ahogy velünk kérhetjük magunkért is. Végezetül énekeljük el a befejező éneket, a 395. dicséret három verszakát. Isten szívén megpihenve így kezdődik az énekünk. Vegyük az áldást, testvéreim! Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, a Szentlélek Isten megáldó közössége legyen mindannyiunkkal. Ámen.